Füles bagolyolvasó. Gárdonyi Géza. A falu télen. Sokszor mondtam már, hogy mihely 10 000 forintom lesz, veszek egy pörgek alapot, bekecset, subát, és egy-két láncföldet. Nem írok, nem olvasok, csak szántok, vetek. Vasárnaponként elmegyek a templomba predikációt hallgatni, vagy orgonasziat húzni. Délután pedig kiülök a vén parasztokkal a ház elé, és csöndes pipázások között megbeszélem velük a Mártonok, Andrások, Zsófik, Juliánák és egyéb Annák és Pannák életét. Ilyenkor az ismerőseim mind azt vélik, hogy tréfálok. Van egy jó barátom falun. Iskolai társam volt. Ő se szerette a latint, én se. Ő is megbukott a számtamból, én is. Hát barátság keletkezett köztünk, és azóta szeretjük egymást. Valahányszor 2-3 heti szabadságidőm van, nem megyek se Párizsba, se Velencébe, hanem hozzá utazom Csobolyóra. Csobolyó falu. Nincs benne sem a lexikonban, sem a mappán, sem a kalendárium vásári rovatában. Nem is talált oda sem a tatár, sem a török, sem a kolera. Az idegenek közül mindössze én tudom azt a helyet, meg a végrehajtó. Ismernek már ott engem még a kutyák is. Amint végig kocsizunk a falun, minden ember köszön. Én is köszönök, s megkülönböztetett tisztelettel emelem meg a kalapomat a megrozsdásodott Lékrisztus előtt, aki akkor hat, megdűlt keresztfáról évek óta azzal fenyegeti az arra menőket, hogy kitárt karjaival a nyakuk közé repül. Szerencsés jó napot! Nom együtt! Kérdik út közben az öregebbek. Szívesen felelem, hogy igenis megjöttem. S miután így a helyzet tisztázódott, a szíves hogy van következik, illő viszont, hogy vannak kalsátokkal, mint, amelyek az emberi beszédben szükségesek is. Az asszonyok szintén becsülnek engem, mert keresztvetésekkel egy bekötött orvosságot tudok a hideglelésről. S a hideglelés ott olyan divatos, mint úri helyeken a migrén és az idegesség. No ottan senkinek se fáj a feje, a bucsuhetét kivéve. És a tiszteletes asszony pincsiin kívül senki sem ideges. Marcinál sohasem jelentkezem előre. Megyek, mint haza. Mindazonáltal Marci mindig elbámul valahányszor meglát, Nini. Te vagy? Nem tudom, mi bámulni való van azon, hogy én vagyok. Marci azonban megölel, ráüt a hátamra, tréfás megjegyzést mond a városi színemre, s azzal belögdös az ebédlőjébe. Régi, tágas, meleg ebédlő az. Az öreg butorok, mintha benne termettek volna. A falon kakukóra, az egyik szögletben pipatartó. A két ablak között akkora bőrdívány, hogy Budapesten a fiókját kiadnák hónapos szobának. Legelőször is borocskát uzsonnázunk. A borocskát Ilonka teszi az asztalra, egy kék ruhás, kék szemű mosolygó leány, Marcinak a húga. Aztán egy öreg asszony is belép és holmi pogácsa féle készítményeket helyez az asztalra. Az meg az édesanyja Marcinak. A két nő rendesen megsajnálgat, hogy mennyit soványodtam. Nem tudom mi van azon sajnálni való, ha soványodik az ember. Én bizony sohse sajnálom ezért magamat. Azután elkérdezik, mi történt velem, mióta nem láttak. Hát az, hogy reggel bemegyek a hivatalba, este meg kijövök belőle. A városi ember olyan, mint az óra, minden reggel fölhúzza a kötelesség és mozog estig. Ez alatt berakják a táskámat egy kis szobába. Készítenek az ágyam mellé gyertyát, szivart és bibliát. S végül beakasztják a szobám kulcsát az ebédlő fegyvertartójára. Az alatt, míg oda voltam, több minden történt Csobolyón, mint Budapesten. Az öreg pádé meghalt. Kelemenék megszaporodtak. A pap tehenének meggörbült a szarva. Gacsóék kutyája megveszett. Az öreg Tóth János új szárat vett a pipájába. Molnárik eladták már a szőlőt és még sok mindenféle. Kimegyünk az udvarra, amely Budapesten beillenék Városligetnek. Egymás után bukkannak elő az ismerősök. Jön a vén mindenes, akiről azt tartják a faluban, hogy Szvatopluk óta él. Az öreg persze tagadkozik. Sokkal fiatalabb ő, Napóleon idejében szakadt ide Trencsémből. 3 tekercs drót volt akkor vele. A kutyák leszették róla a drótot is, meg a halinát is. Persze néhány falat pecsenyével együtt s azóta itt van. Vencel a neveső ezt a nevet egészséggel viseli. Szereti a málét és a pálinkát, de a fizetését gondosan eldugdossa. Évenként egyszer elcsoszog ide messze földről egy összetöpörödött tótagastyán. Annak adja a pénzét az öreg, mert az agastyán az ő egyetlen kedves fiacskája. No öreg, mikor táncolunk a lakodalmán? Kérdezem egy kis apró pénzt nyomva a markába. Megvakarja az öreg a fületövét és nevetve felel, mindig csak megbolondozz az ifjúr. Örülnek nekem a kutyák is. Azok az oroszlánvérű nyájas képű cerberusok olyan kitüntetéssel polkáznak körül, mintha én írtam volna a legádázabb vezércikket az evadó ellen. Kénytelen vagyok botforgatással viszonozni az érzelmeiket, különben valamennyi a nyakamba borulna, ami tekintettel arra, hogy a sárban is mezitláb járnak, nem éppen kívánatos. Marci megmutatja halvait. Derék értelmes és ügyes lovak azok. Egyetlen egy se törte ki a lábát, amióta nem láttam őket, sép úgy búsulnak, mint annak előtte. Miért nem húzatsz valami vígnótát ezeknek a lovaknak? Kérdezem egyszer Marcit. Tudom én azoknak a nótáját? Felelte. És a kocsishoz fordult István, ma a lovaknak dupla zabot adj. Egyszerre megvidámultak a lovak. Összenéztek és viharos derültséggel nyiharáztak. Megtekintettük aztán az ökörlakosztályt is. Én persze csak kívülről. Marci elbeszélte, hogy melyik ökör hogyan hízik gövé és olyan dicséretet mondott kettőre, hogy a két ökör szinte elpirult belé. Voltunk a teheneknél is, amelyek a régi buzgósággal gyártják a kávétejet, sőt három közülük lefesteni való kis borjút is ajándékozott a gazdának. A borjú kedves állat. Milyen kedves bambán néz, a fővárosban nem lát az ember borjút, legfeljebb a hangját hallja az operában, mikor Rigolettót játsszák. Szépek a disznók is, messziről. Kedvesek a ludak is, havas fehérségükben, örökös fürdőkedvőkkel. A kakasokat órákig el tudom nézni, ahogy kevékednek. Mire kevélyek? Csodálkozva hallgatom a tyúkok kotkodácsolását. Miért lármáznak annyira, mikor eltojtak? Eltűnődöm a viganuszkáló récéken, micsoda boldog állatok. A galambok meg olyanok nekem, mintha mindegyik egy-egy repülőszerelmi költemény volna. Megkondul a harang. Este van, a béresek komoly áhítattal szedik le a süvegüket. Marci is leveszi a kalapját. Én is. Beballagunk az ebédlőbe, ahol már ragyog a sok címeres fehérség az asztalon és csillognak a címeres ezüst eszközök. Az asztal közepén ropogósra pirosodott malac mosolyog ábrándosan. Két palac bor őrzi, a kályha vörös fényt lehel a szobába. Olyan jó hely, olyan barátságos. Péter apostol az ilyen szobában bizonyára még lelkesebben kiáltaná, uraim, jó nékünk itt lenni. Vacsora után két tajték pipát állít elő Marci. Régi táblabírói pipák azok. Rásörcentünk az illatos, édes szűz dohányra és a füstfelhők közé vegyítjük a gondolatainkat. Mondj már valamit, szólal meg Marci. Mikor bukik már meg az az átkozott kormány? Megbukott az már régen. Elcsodálkozik erre az én Marci barátom és úgy néz rám, mintha azt vélné, hogy tréfálok. Meg bizony, mondom tovább, de hát miért nem is járatsz már hírlapot? Legyint a kezével, minek az? Aztán a komoly meggyőződés hangján tolja hozzá, minden újság hazudik. Miből is élnének, ha nem hazudnának? De látod így, soha se tudod, mi történik a világban. Dehogy nem, mikor ló doktor jön, megtudom, hogy járvány van. Mikor az urak csókolóznak a parasztokkal, bizonyos, hogy képviselőválasztás lesz. Mikor pedig a végrehajtó jár nálunk, tudom, hogy megint valami szaporapuskát találtak fel a katonaságnak. A kályha melegen dorombol. Rákönyökölünk az asztalra. Hallgatunk. Közöttünk egy-egy jól sikerült muskotájfüst felleg sétál el lassú méltósággal. Azon át rám méláz Marci és mosolyog. Én pedig az ő fehér képű kékszemű kis húgát nézem hosszan, ábrándba merülő mámoros nézéssel. A finom fehér füst úgy lengi körül, mint valami menyasszonyi fátyol.